Jöjjetek én hozzám minnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek, mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteltünk kezdetén fennállva énekeljük a 23. Zsoltár első versét. Helyünket elfoglalva dicsérjük tovább a mi Istenünket, énekeljük a 299. dicséretnek mind az 5 versét. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Testvéreim, hallgassátok meg Istennek szent igéjét, amint az megírva található Márk evangéliumában a 8. rész 31. versétől a 9. rész első verséig terjedő ige szakaszban.
És tanítani kezdte őket arra, hogy az emberfiának sokat kell szenvednie, és el kell vettetnie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, és meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Jézus nyíltan beszélt erről a dologról. Péter ekkor magához vonva őt, meg akarta dorgálni. Ő azonban megfordulva tanítványaira tekintett, megdorgálta Pétert, és ezt mondta. Távozz tőlem, Sátán, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. Ekkor magához hívta a sokaságot, tanítványaival együtt, és ezt mondta nekik. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszti. Aki pedig elveszti az életét én értem és az evangéliumért, megmenti azt. Mit használ ugyanis az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt val? Mert mit adhat az ember váltságdíjul lelkéért? Mert ha valaki szégyel engem és az én beszédeimet, ebb arázna és bűnös nemzedék előtt, azt az emberfia is szégyelni fogja, amikor eljön Atya dicsőségében a szent angyalokkal. Azután így szólt hozzájuk. Bizony mondom néktek, hogy vannak az itt állók között némelyek, akik nem ízlelik meg a halált addig, amíg meg nem látják, hogy az Isten országa eljött hatalommal.
Isten áldása legyen az ő igének hallgatásán, szívünk befogadásán és megtartásán. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztus által megvalljuk neked, hogy nekünk is szólhat az intés, hogy emberi módon gondolkodunk, nem a te gondolataid szerint, nem a te akaratod szerint, hanem nagyon sokszor földhöz ragadtan, a saját érzéseinket, szempontjainkat figyelembe tartva gondolkodunk még a te igédről is, ami imádságainkban nagyon sok olyan kérés van, amikor nem jutunk el odáig, hogy a környezetünkben levő emberekért imádkozzunk, csak a saját bajainkat, terheinket hozzuk eléd. Megvalljuk, hogy bizony nagyon nagy szükségünk van arra, hogy a te szent lelked és a te szent ígéd által formáld a mi gondolkodásunkat, hogy egyre inkább megértsük a te akaratodat a mi életünkre nézve, hogy készek legyünk elfogadni akaratodat, és készek legyünk arra, hogy engedelmeskedjünk neked. Hálát adunk neked azért a csodáért, hogy minket is megszólítottál, minket is megszólítasz ma is, és hívsz arra, hogy téged kövessünk, a te nyomodban járjunk, a te szent igéd szerint éljünk. Köszönjük ezt a csodálatos lehetőséget. Köszönjük azt, hogy valóban benned megtalálhatjuk az élet értelmét. Hogyha téged követünk, akkor igazán megmenekül a mi életünk. Áldunk téged ezért, és köszönjük neked, hogy annyiszor felragyogott már életünkben előttünk Krisztus dicsőséges arca, és köszönjük, hogy indítottál, hívtál minket annyiszor arra, hogy jobban elkötelezzük magunkat melletted. Áldunk téged ezekért az alkalmakért, köszönjük neked azt, hogy te hűségesen hívogatsz minket újra és újra, arra, hogy megerősödjünk a tanítványságban, megerősödjünk a küldetés tudatunkban, és megerősödjünk abban, hogy te nem csak az utat mutatod a számunkra, hanem erőt is adsz ahhoz, hogy ezen az úton járjunk, és te magad vagy az út, aki az Atyához vezetsz minket, Jézus Krisztus, áldunk ezért. És kérünk, hogy ezen a mai istentiszteleten segíts, hogy nem a saját gondolataink, terheink, munkánk, problémáink foglalkoztassanak minket, hanem hadd értsük meg a te szavadat, hadd tudjuk elfogadni mára a te akaratodat, és mindannyian úgy tudjunk hazamenni a te házadból, hogy megértettük, hogy mi a terved velünk ma, vagy akár a következő napokban. Kérünk, hogy a te szent lelked által vidd véghez ezt a csodát ma is ezen az Isten tisztelten, és légy itt közöttünk. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és kérem a gyermekeket, jöjjenek ide az úrasztalához. Jó sokan vagyunk, hál' Istennek, úgyhogy próbáljunk egy kört alkotni, egy kicsit egyenlőtlen itt a felsorakozás. Áldás békesség! Előfordult-e már valakivel közületek az, hogy éppen nagy lelkesen mentetek hittanórára, vagy jöttetek ide a templomba, és valamelyik barátotok, vagy osztálytársatok ilyen furcsa grimaszt vágott, vagy esetleg még azt is mondta, hogy hát, te még hittanra jársz meg templomba, és egy kicsit ilyen csúfondárosan szólt hozzátok. Előfordult ez valakivel? Ó, hát ez nagyszerű, nagyon örülök neki, hogy ilyen környezetben éltek, ahol senki sem bent vagy piszkelt titeket azért, mert hittanórára jártok, vagy templomba jártok. Hát nekem vannak olyan hittanosaim, akik rendszeresen elmondják azt, hogy amikor jönnének hittanórára, akkor némelyik osztálytársa ilyeneket is mond, hogy te még hiszel Istenben, meg ilyen dolgokban. Úgyhogy sajnos előfordul ez, de készüljetek fel arra, hogyha valaki ilyet mond is, akkor is számunkra fontosabb, hogy Istennek mi az akarata, mint esetleg másoknak a csúfolódása. Felolvasott ige szakaszban van egy mondat, ami nagyon sokszor elhangzik Isten tiszteleteken, Isten aranymondásként, mert többen meg is tanultátok. Ez így hangzik: mit használ ugyanis az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt val? Miről szól ez a mondat? Arról, hogy lehet, hogy valaki nagyon sikeres, nagyon sok mindent elér az életben, de hogyha a lelkében nincsen békesség, hogyha nincs hit a szívében, Isten iránt és szeretet, akkor hiába a sok-sok siker, hiába a népszerűség, hiába akár a sok pénz is, attól még nagyon szomorú lesz az ő élete. Olvastam Albert Schweitzer életét, akit Nobel békedíjjal is kitüntettek, és egy nagyon tiszteletre méltó ember volt, aki nagyon-nagyon tehetséges volt. Tehetséges volt a zenében, hiszen gyönyörű szépen orgonált, tehetséges volt a hivatásában, lelkészként szolgált, és aztán olyan tehetséges volt, hogy még elvégezte az orvosi egyetemet is, és ezek után, igazából már azért is végezte el az orvosi egyetemet, mert ő meghallotta Jézus hívó szavát, hogy neki az a küldetése, hogy itt hagyja Európát, elmenjen Afrikába, és kórházat építsen a dzsungelben az ottani betegeknek. És amikor ezt elmondtam a barátainak, kortársainak, hogy ő el fog menni, akkor mindenki szomorkodott, hogy micsoda, itt a csodálatos karrier lehetősége, akár mint egy művész, akár mint orvos, akár mint lelkész, csodálatos karrier vár rá, meg nagy dicsőségeket is megélhet, és most eltemeti magát Afrikában, egy kórházban, az őserdőben. És ő neki volt az egyik nagyon-nagyon fontos ige, amit olvastam, hogy mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelkében kárt val. És ő ragaszkodott ehhez az igéhez, és azt mondta, lehet, hogyha itt maradna Európában, nagyon sikeres lenne, nagy karrier állna előtte, nagyon tehetséges lenne, de a lelkében nem lenne békesség, mert Isten őt odahívja, hogy segítsen az Afrikában élő embereknek. És ő meghallotta Isten szavát, és megélte az ő küldetését. Nem tudjuk még azt, hogy Isten nektek milyen utat szán, még előttetek van sok-sok év tanulás, de arra szeretnélek bátorítani titeket, hogy ne felejtsétek el ezt a példát, ne felejtsétek el ezt az igét, és a sok-sok példát, ami a Szentírásban van, hogy akkor lehet igazán boldog az életünk, hogyha a lelkünkben is békesség van, mert Jézus szavának engedelmeskedünk elsősorban. Úgyhogy Isten áldjon meg titeket most a gyerekórán is, hogy élénken, figyelemmel hallgassátok a tanítást, és azt szerint is tudjatok élni. Áldás békesség! Az ige hirdetésre készülve énekeljük a 463. dicséretünknek a második versét. Isten igéje, melynek alapján az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, megírva található Márk evangéliuma 8. részének a 34. versében. Így szól hozzánk Istennek szent igéje. Ekkor magához hívta a sokasságot tanítványaival együtt, és ezt mondta nekik. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Eddig Istennek írott igéje, foglaljon helyet a gyülekezet. Felolvasott ige szakasz, egy nagyon csodálatos, ünnepélyes pillanat utáni eseményeket írja le, amikor is arra a kérdésére Jézusnak, hogy kinek mondanak engem az emberek, megvallja a választ Péter, amely minden tanítványnak a válasza volt, te vagy a Krisztus, az élő Istennek a fia. És ezután a csodálatos hitvallás tétel után jönnek ezek a nehéz mondatok, ezek a sokszor hallott, de ugyanakkor fájdalmasnak tűnő bibliai igék, amelyek önmegtagadásról, kereszthordozásról, az életünk elveszítéséről szólnak, csupa olyan dologról, amely a mikorunkban egyáltalán nem tűnik aktuálisnak, sőt, egyáltalán nem tűnik népszerűnek az emberek körében. És bár aki itt van a templomban vasárnapról vasárnapra, ismeri a Szentírás üzenetét, mindannyian, akik itt vagyunk, mi is még sokszor úgy gondolhatjuk, hogy hát azért ez nem Biztos, hogy kedvenc igéink közé tartozik, amikor kereszthordozásról vagy önmegtagadásról hallunk vagy olvasunk. Jézus őszintén beszél a ráváró szenvedésekről a tanítványoknak, nyíltan beszél arról az útról, amely rávár, amely egészen a keresztig vezet. Most a böjti heteket éljük, és készülünk nagypéntekre, készülünk a húsvét megünneplésére. Ezért különösen is aktuális lehet számunkra ez az ige, amelyet ma tanulmányozhatunk. Jézus tehát, amikor hívja az embereket az ő követésére, akkor korábban a tanítványainak őszintén beszél a ráváró szenvedésről, halálról és a feltámadás dicsőségéről is, és őszintén beszél arról, hogy milyen út vár a tanítványaira. És miközben Jézus őszintén beszél ezekről a dolgokról, ezt nem azért teszi, hogy esetleg depresszióba döngölje a tanítványokat, hogy kétségbe essenek, vagy hogy mindenkit elutasítson magától, és azt mondja, hogy nem, úgysem tudjátok ezt a nehéz utat járni, úgyhogy nyugodtan térjetek haza az otthonotokban, hanem ő azért hív, és azért beszél így, hogy tudják meg a tanítványok, hogy nem könnyű életút Jézus követése, nem gyors sikerek, nem dicsőség, amely úgy melengeti a lelkünket, hogy hát igen, mi a győztes diadalmas csapatban itt vándorolunk, hanem tényleg benne van a szenvedés, a lemondás, a megaláztatás, a csúfolódás, benne van sok-sok próbatétel is. De Jézus nem csak arról beszél őszintén, hogy milyen út vár rá, és milyen út vár az őt követőkre, hanem arról is beszél, hogy bizonyos a győzelemben, bizonyos a feltámadás csodájában, bizonyos a végső diadalban, őszintén elmondja azt, hogy bár nehéz út, fájdalmas út, de mégis ez az élet útja. És aki ezen az úton jár, aki őt követi, az élheti meg igazán az élet teljességét, az élheti meg igazán a békességet, az Istennel való erős, élő kapcsolatot. Jézus Krisztus szavai itt éppen a lekcióban felolvasott mondatokkal kezdődően egy új szakaszt nyitnak Márk evangéliumában, amelynek középpontjában Jézus szenvedésének, feltámadásának háromszori kijelentése áll. Egy új irány, elindulnak Jeruzsálem felé, elindulnak a szenvedés felé, de elindulnak ezáltal a megmentés, az új élet, az Istennel való megbékélés lehetősége felé is. És Jézus ezekkel a szavakkal a tanítványait készíti fel a szenvedés történet, a szenvedésre, a passióra. Bár nagyon megterhelőnek tűnik ez a mondat a tanítványok számára. Egy óriási próbatétel a hitvallás után, amikor rögtön a hitvallás után a szenvedésről beszél, és megkérdőjeleződik az a tanítványok számára, hogy tényleg ők is őszintén vallották-e meg a hitüket akkor, hogyha most a szenvedés és a próbatétel útja következik. Vajon elbírják-e akár Jézus szenvedésének a súlyát, vagy talán már érzik valahol, hogyha a mesterük ilyen úton indul, akkor rájuk is szenvedés vár, rájuk is üldöztetés vár, ők is részesednek abban, amelyben az ő mesterük részesedik, amit ő maga felvállal. Úgy tűnik, hogy a tanítványok számára túl megterhelő volt Jézus szenvedéseiről hallani. Talán el is bizonytalanodtak Jézus követésében, és tényleg milyen fájdalmas, hogy pont a legnagyobb hitvallás után rögtön ott az elbizonytalanodás, meg a kétségek, hogy miféle szenvedés, miféle halál, miről beszél Jézus, és az aggódó szeretettel mondja Péter, hogy Isten, ments, hát ez nem történhet meg veled. Ahogyan mi is mondjuk éppen annak a szeretünknek, aki a saját haláláról vagy betegségéről beszél, hogy ne is mondj ilyeneket, ez szóba se kerüljön, erről inkább ne beszéljünk, mert hogy meg fogsz gyógyulni, minden rendben lesz, és teljesen természetes ez a vágyunk, ahogyan Péternek is a vágya, hogy Jézust megóvja ettől a szörnyű úttól és ezektől a szenverésektől, de éppen ez volt a kísértés, ami megszólalt Péter szavaiban, rebeszélni Jézust a keresztvállalásáról. És ezért lehetséges az a nagyon szigorú válasz, amit Péternek mond, távozz tőlem, Sátán, mert nem Isten szerint gondolkodol, hanem emberek szerint. Hiszen szüntelen ez lehetett a kísértés Jézus számára, hogy úgy végigjárni az utat, úgy megmenteni az embereket, hogy ezt a gyalázatot, ezt a kint, ezt a sok-sok fájdalmat, ha lehet, elkerülhessen. De Jézus igent mondott az Atya akaratára, igent mondott erre az útra, amely a Golgotán átvezet a dicsőségben, és bár nagyon fájdalmas ez az út, de elvezet a feltámadásig, és Jézus testében is diadalmaskodik majd az élet. Vajon testvéreim, mi tudunk-e menni Jézus útján? Tudunk-e menni Jézus után? Azután a Jézus után, aki arccal a kereszt felé nézett, aki megtagadta önmagát, aki elrejtette istenségét, aki lemondott emberi kiváltságairól is, azért, hogy az ő szeretetét, az ő kegyelmét megmutassa mindannyiunk számára. Jézus után nem mehetünk úgy, hogy nem tagadjuk meg önmagunkat. Jézus után nem mehetünk úgy, hogyha csak önmagunk körül forognak a gondolataink, imádságaink, életünk minden kérdése, csak az, ami éppen aktuálisan a saját kérdésünk, éppen a saját gondunk vagy örömünk. Jézus nyomába jársz, kedves testvérem, vagy pedig megálltál az úton, és éppen körbe-körbe jársz önmagad körül. Jézus Krisztus arra hív el minket, hogy tagadjuk meg önmagunkat. Önmegtagadás. Akkor, amikor a mi korunknak a legfontosabb mondata talán az, hogy valósítsd meg önmagadat. Akkor is, hogyha ezzel darabokra hullik éppen a családod, akkor is, hogyha ezzel másokon keresztül taposol a munkahelyeden, akkor is, hogyha elveszítesz mindent, ami valaha érték volt a számodra, amely valaha szent vagy fontos volt a számodra, akkor is csak azzal törődj, hogy te mit akarsz, hogy a te személyiséged hogyan bontakozhat ki, hogy saját álmaidat, reménységeidet, érzéseidet hogy valósítod meg. Nagyon nagy ellentét van Jézus szavai, és a mi korunk vezérszólamai között. Napjainkban nem az fenyeget minket, hogy Árpádházi Szent Margit példáját követve a teljes lemondást gyakoroljuk az életünkben egészen az önsanyargatásig. Inkább mindannyian, még sokszor keresztjén emberek is az önmegvalósítás bűvületében élünk, és ezt mondjuk talán, hogy hát igen, persze, nagyon fontos, amit a Szentírás mond, de hát azért magamra is kell gondolnom. A legnagyobb emberi tragédia az, amikor valaki úgy tűnik nagyon sok mindent megnyer, akár az egész világ minden kincsét, de elveszíti közben önmagát. Miközben saját boldogságát űzi és hajtja, saját vágyainak akar megfelelni, ebben a nagy küzdelemben, ebben a nagy rohanásban, mert nem tudja, hogy honnan indult, hogy mi volt a cél. Nagyon sokszor mi emberek azért, hogy minél több mindent bírjunk az életünkben, elszórjuk a legdrágább kincseinket, a legnagyobb értékeinket. Milyen fájdalmas az, amikor valaki, aki megállás nélkül csak hajt és rohan, mert hogy menni kell, meg tenni kell, meg csinálni kell, arra döbben rá, hogy már idegen számára a házastársa, a gyermekének nem érti a szavát, azt sem érti, hogy miről beszél, nem tudja, hogy éppen a szülei mivel küszködnek, vagy milyen félelmeik vannak, vagy akár azt, hogy éppen kórházban van valamelyik hozzátartozója, mert menni kell, és pont akikért dolgozik, pont akikért küzd, pont akik a legfontosabbak, ők, őrájuk nem jut idő, és ők azok, akiket feláldoz azért, hogy minél több áldozatot meghozhasson értük. Nagyon döbbenetes ez, amikor akaratlanul is saját magunkat kifosztjuk, és kifosztjuk a mi szeretteinket is, miközben adjuk esetleg az anyagi javakat, vagy mindazt, amire szüksége van a gyermeknek, vagy a fiatalnak, és aközben azt nem tudjuk megadni, ami a legfontosabb, amire igazán szükség van. Az egész világot szeretnénk egyszerre bírni, és nagyon nehéz akkor, amikor követelmények vannak, akkor, amikor tényleg megvannak az elvárások, nagyon nehéz megállni és elgondolkodni, hogy mi a célom, és mi az, ami fontos, kire hallgatok, kinek a parancsa az, amit követek, és hogy ez hova vezet vajon. Vörös Martinak a híres mondata az, amit nagyon sokszor szoktunk idézni, egész világ nem a mi birtokunk. És mi mégis sokszor ezt szeretnénk, hogy legyen az egész világ a mi birtokunk. Mindent megnyerjünk, mindent elérjünk, besöpörjük magunknak a világ minden kincsét és minden lehetőségét. És hát ez ugye tudjuk, hogy lehetetlen. Olyan álom, amit úgysem tudunk elérni, mert mindig lesz új cél, mindig lesz új kívánatos dolog, amiért küzdünk, amiért mindent megteszünk, és csak azt vesszük észre, hogy károsodott az életünk, az egészségünk, az emberi kapcsolataink, az Istennel való kapcsolatunk, és igazából sok mindent odaadtunk, és nem kaptunk semmit. Milyen fájdalmas az, amikor jobban törődünk a kortársainkhoz való illeszkedéssel, a kortársainkhoz való alkalmazkodással, mint Isten országában az ő akaratának való engedelmességgel. Amikor felörlődnek ugyan az idegek, kiüresedik a szív a sikerek árán, és nem tudjuk, hogy hol rontottuk el. Vajon ki az, aki hajlandó ma megtagadni önmagát? Aki kész lemondani olyan álmokról, olyan déli bábokról vagy ábrándokról, amelyet vagy úgy sem érhet el, vagy hogyha elér, óriási érte az ár. A vágyak, kívánságok, ösztönök, indulatok megfékezése, ezt jelenti önmagunk megtagadása. Hiszen ezeken az érzelmeinken keresztül válunk nagyon sokszor a kísértő, a bűn eszközévé az életünkben. Igazából az önmegtagadás ellenállás a kísértő szavának, ellenállás a bennünk levő bűnnek. Az a cél, hogy a mi életünk, az ne saját, életünk célja ne az legyen csak, hogy éljünk, hanem az igazi élet áldozatból, odaszánásból fakad. Abból, hogy az elvetett gabonamag, búzamag meghal azért, hogy új életet adjon. Ne önmagunkért reszkessünk, hanem úgy szolgáljunk másoknak, hogy legyünk készek adni, legyünk, tudjunk szeretni, tudjunk adni időt, figyelmet annak, aki fontos a számunkra. Tagadjátok meg magatokat, és vegyétek fel a kereszteteket. Mit jelent ez Jézus keresztjét felvenni, a keresztfelvétele? Mi nagyon sokszor úgy értelmezzük ezt a mondatot, hogy nagyon sok keresztje van az életünknek, baj, betegség, gond, anyagi problémák, anyagi nehézségek, küzdelem, és hogy a kereszt felvétele az azt jelenti, hogy hordozzuk ezeket a ránk nehezedő terheket, ránk nehezedő gondokat. De ez igazából nagyon sok nehézség van tényleg az életünkben, de Jézus keresztjének a felvétele, vagy a Jézus szava szerint a kereszt felvétele az nem ezt jelenti, hogy az élet szenvedéseit úgy, ahogy hordozzuk, miközben azért próbálunk megszabadulni, ha lehet, ezektől a terhektől, miközben próbáljuk elkerülni minél inkább a szenvedést. Igazából Jézus szavai szerint felvenni a keresztet, az azt jelenti, hogy önként vállalom azt, hogy én Jézus Krisztust követem. Hogy nem ami rám nehezedett az évek során, és néha összeroskadok alatta, ahhoz erőt veszek, és úgy küzdöm még tovább. Ezzel kapcsolatban inkább ez az ige lehet a mátorítás számunkra, hogy minden gondunkat őre vessük, mert néki gondja van ránk. Tehát a mi gondjainkat, betegségeinket, fájdalmainkat is bízzuk az Istenre, és kérjünk erőt azoknak a hordozásához, ahhoz, hogy elfogadhassuk az ő akaratát is az életünkben, amikor ilyen terheket hordozunk. De Jézus keresztjét, Jézus szavai szerint a keresztet hordozni, az azt jelenti igazából, hogy én Jézus Krisztus útját követve kész vagyok egészen a szenvedésekig is, az érte vállalt szenvedésekig is elmenni. Ahhoz, hogy tudjam hordozni, tudjam felvenni ezt a keresztet, hogy dönteni tudja a Jézus követése mellett, ahhoz először az ő keresztjét kell elfogadni. Elfogadni azt, hogy ő ott a kereszten hordozott engem, ott a kereszten megbocsátást, az új élet reménységét hozta el a számomra. Nem Jézusnak ezt a hatalmas áldozatát kell nekünk is felvennünk és hordoznunk, amit ő helyettünk hordozott a kereszten, hiszen erre képtelnek volnánk, éppen ezért volt szükséges, hogy ő eljöjjön és ő hordozza ennek a világnak minden bűnét és annak az ítéletének a súlyát. Jézus keresztjét elfogadni magunkra nézve minden áldását, azt jelenti, és vinni a sajátunkat. Ő nem azt kéri, hogy az ő keresztjét vigyük, a mi keresztünk a tanítványság, és ennek is megvan a maga terhe, a hűség Jézus szavai iránt a mindennapi életben, a munkában, a családi életben, a szomszédokkal való viszonyunkban, vagy akár egy próbatétel elhordozásában is. Jézus Krisztus arra buzdít minket, hogy mi tényleg döntsünk mellette, vagy ha már döntöttünk mellette, akkor erősödjünk meg abban, hogy igenis jó az ő útján járni, és őt követni. Böjt parancsa a számunkra, hogy vegye fel mindenki az ő keresztjét. Jézus ki akar emelni minket a saját gondjaink, problémáink, nyomorúságaink körüli gondolkodásunkból, és ránk bízni Isten országának az ügyét, Isten országának a dolgait, hogy a templomban, amikor itt vagyunk, az ő országának az építésére törekedjünk, és erre törekedjünk akkor, amikor a hétköznapokban is őt követjük. Nehéz vállalni ezt a böjti utat, nehéz vállalni Jézus követését. Még akkor is, ha a mi számunkra talán nem jelent vértanúságot, mint ahogy Jézus sok tanítványa számára, ez valóságos vértanúságot és életének a beáldozását is jelentette. Hogyha ez naponkénti bizonyságtevő életet jelent, naponkénti hűséget Jézus szeretetéhez, akkor is nehéz ez az út. Nehéz ez az út, amikor a nyeresség centrikus gondolkodással szemben a Jézus szavához való hűséges ragaszkodást kell meghatározza az életünket. Vajon testvérem, te meddig követed Jézust ezen az úton? Siklós Józsefnek, aki a református alkoholistákat mentő missziónak volt a létrehozó lelkipásztora. Van több verse is, amit például a gyerekek adventi műsorán nagyon sok gyerekeknek szóló verset írt, és gyakran szoktak szavalni a gyerekek tőle. Most az ő egyik versét szeretném idézni, amely szintén megszólítja a gyermekeket, fiatalokat is, de azt hiszem, ez megszólíthat mindannyiunkat. Meddig követsz engem? Az első báránykás színes képig, hogy aztán elszaladj vele? A konfirmációig, hogy utána átvedd a táskarádiót, karórát? Az első imádságig, melyre Isten másképpen felelt, mint vártad? Az első gúnyos megjegyzésig, még ilyen maradi vagy? az első koporsóig, mely mellett sírva állasz, az első ajánlatig, mely mintha előnyösebbnek látszana, az első ajtóig, mely bizonyság tételed előtt bezárult, az első ökölcsapásig, mely miattam lesújt rád, az otthonig, hol nem lesz éjszaka, és fényben zeng a bárány éneke, s győztesek homlokán ragyog a korona. Nem maradsz le valahol? Meddig követsz engem? Jézus Krisztus útja lehet egyedül a mi útunk is, hiszen ez az élet útja, és az a cél, hogy vállaljuk az ő követését, hogy járjunk az ő nyomdokában, hogy tényleg lássuk az ő szenvedésben, szeretetben, húsvéti fényben sugárzó arcát, és tényleg annyira megragadó legyen a számunkra az ő szeretete, aki úgy, ahogy vagyunk, minden kudarcunkkal, küzdelmünkkel együtt elfogad minket, hogy tényleg tudjunk szüntelen az ő lábnyomában járni. Aki vállalja Jézus követését, az részese lesz a kereszt útjának is, a szenvedés útjának, de részese az örök dicsőségnek is. És itt a földi életben pedig a szolgálat közben sok-sok örömöt élhetünk át, és megtapasztalhatjuk az élet teljességét, amely nem attól lesz teljes, hogy mennyi mindent birtokolunk, hanem attól teljes, hogy valaki teljesen elfogad, szeret minket, és valakinek annyira drágák vagyunk, hogy mindent odaadott értünk azért, hogy mi éljünk. Bizonyára többen ismerjük Dietrich Bonhoeffernek a nevét, aki nagyon nagy hatással volt a keresztjének életére, ugye 20. századi híres teológus, aki úgy követte Jézust olyan hűségesen, hogy az ő élete is eljutott a mártír halálig a II. Világháború idején. És van egy könyve, amely újra megjelent, amely az ő egyetemi előadásait tartalmazza. Az a címe Követés. Ezt azért is mondom, hogy ez egy gyakorlati lehetőség arra, hogy akár itt a bőti időszak idején, megerősödve Jézus követésében olvashatjuk akár ezt a könyvet is, hogy így is éljük meg a bőti időszakot, és az ő gondolataiból szeretnék most idézni néhány mondatot. Aki maradéktalanul követi Jézus parancsát, aki ellenkezés nélkül vállalja Jézus igáját, annak könnyű a hordozni való teher. Ennek az igának könnyű terhe alatt erőt kap ahhoz, hogy ellankadás nélkül járjon a helyes úton. Jézus parancsa kemény, embertelenül kemény annak, aki tiltakozik ellene. Jézus parancsa könnyű, és nem nehéz annak, aki készségesen belenyugszik. Az ő parancsai nem nehezek. Jézus parancsának semmi köze sincs a lelki erőszakkúrákhoz. Jézus semmit sem követel tőlünk anélkül, hogy ne adna erőt a megtételéhez. Jézus parancsa sohasem életet akar rombolni, hanem az életet megtartani, erősíteni, gyógyítani akarja. Egyedül a követés parancsoló Jézus Krisztus tudja, hová vezet ez az út, amelyen járnunk kell. Mi viszont tudjuk, hogy egészen biztosan minden mértéket meghaladóan kegyelmes út lesz. A követés öröm. Adja a mindenható Isten, hogy mindannyian ezt mondhassuk így. A bőjt idején is, hogy Jézus követése, a kereszt felvétele, önmagunk megtagadása, öröm, mert amit Jézusban nyerünk, az semmi máshoz nem hasonlítható. Óriási áldás. Amen. Énekeljük a 455. dicséret első és ötödik versét. imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked azt a csodát, amit az evangéliumból hallhattunk, a csodálatos útmutatást a számunkra, hogy te tényleg megmutatod nekünk az élet útját, és köszönjük, hogy valóban erőt is adsz ahhoz, hogy ezen az úton járjunk. Köszönjük neked, hogy a te evangéliumod, a te kegyelmed az nem olcsó kegyelem, olyan, amit nem értékelhetünk, mert hogy olyan kicsinek, vagy kevésnek, vagy megszokottnak tűnik, hogy azt csináltunk, amit akarunk, úgyis kegyelmes leszel. Köszönjük, hogy nagyon-nagyon értékes és drága az a kegyelem, amelyben megmutatott hozzánk való szeretetedet, irgalmadat, bocsánatodat. Áldunk téged azért, hogy olyan csoda a te követésed, a te országodban való járás, mint amikor a szántóföldben kincset talál valaki, és mindent megtesz, hogy ez a kincs az övé legyen, és ez a föld az övé legyen. Urunk, bocsáss meg, hogy mi annyi mindent megteszünk olyan kincsekért, amelyek mulandóak, törékenyek, veszendőek, és olyan kincsért, amelyet sem a rozsda, sem a moly nem emészthet meg, senki sem lophatja meg, azokért pedig olyan keveset áldozunk. Bocsáss meg ezt nekünk, és kérünk, te áld meg minket így a bőti időszakban, hogy igazán az igazi kincset keressük. Ugye, hogy fájdalmasan kelljen elmondanunk azt, amit a költő is mond, hogy nincs meg a kincs, amire vágytam, a kincs, amiért porig égtem. Kérünk azért, hogy mi hadd tudjunk nálad otthon lenni, és hadd tudjunk a te kincseidre tekinteni, és a te országodat keresni és építeni. Könyörgünk most különösen azokért a testvéreinkért, akik szenvednek, akik nagy-nagy terheket hordoznak, egy súlyos betegséget, vagy valamilyen tragédiát, fájdalmat. Kérünk, hogy te gyógyítsd és erősítsd a betegeket, te áld meg őket a te erőddel, a te nagy-nagy gyógyító hatalmaddal és szereteteddel. Könyörgünk azokért, akik lelki terheket hordoznak, hogy tudják rád bízni, és hadd tudjanak megnyugodni. Mindenható Istenünk, könyörgünk azokért, akik gyászolnak, akik így az ő fájdalmukban szerettük elveszítése miatti súlyos terhet hordozzák. Kérünk, te ragyogtasd fel előttük az örök élet reménységét és bizonyosságát, és te vigasztald meg őket, és töröld le az ő könnyeiket. Könyörgünk azokért, akiknek anyagi problémáik vannak itt a gyülekezetünkben is akár, és senki sem tud róla, mert talán szégyellik is ezeket a nehézségeket. Kérünk, hogy te légy segítségül ebben a kérdésben is. Könyörgünk azokért, akiknek nincsen munkája, és emiatt aggódnak, hogy ebben is hadd tapasztalják meg a te kegyelmedet. Mindenható Istenünk, könyörgünk, hogy te légy azokkal, akiknek emberi kapcsolataikban vannak problémáik, fájdalmai, kérdéseik, hogy te formáld az ő életüket, segítsd őket. Most mindenható Istenünk, könyörgünk azokért az emberekért, akiknek nincsen otthonuk, akik éheznek, könyörgünk azokért, akik természeti katasztrófát kellett átéljenek az elmúlt héten, könyörgünk mindenható Istenünk, hogy te tégy minket készé arra, hogy észrevegyük kinek, hol tudunk segíteni, és készek legyünk adni. Mindenható Istenünk, kérünk, áldj meg minket, áld meg a mi gyülekezetünket, a mi egész magyar népünket. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom mindörökké, és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Ma délután ifjúsági órák lesznek 4:30-5 órától, szeretettel várjuk a fiatalokat. Kedden reggel 9 órától babamama kör van, este 6 órától bibliaóra, 7 órától pedig presbiteri gyűlés. Kérjük a presbiter testvéreket, hogy írják alá a meghívót a pénztárosi asztalnál. Szerdán női bibliaóráink lesznek, és szeretném hirdetni, hogy különleges női alkalmak lesznek. Minden év március első péntekén van a Nők Világ Ima napja, amelyet Magyarországon is 25 éve megünnepelnek a keresztény nők, lányok és asszonyok. És miután nekünk szerdánként vannak a női bibliaórák, ezért mi ezt előrébb hozzuk, és szerdán szoktuk ünnepelni. Lehetőség van arra, hogy akár délelőtt, akár az esti órákba eljöjjünk. Mindig egy másik ország keresztény asszonyai állítják össze az imanapnak a témáját, és most Kamerun asszonyai készítették el ennek a napnak az igei üzenetét. És szeretettel várunk mindenkit, hogy akár délelőtt 10 órakor jöjjön az alkalomra, akár este 17:30, és az evangélikus testvéreink is jönnek, úgyhogy szeretném bátorítani a gyülekezetet, hogy azért erősen képviseljük magunkat itt, miközben mi látjuk őket vendégül. És hát ami különlegessége ennek, és hagyománya is évek óta a gyülekezetünkben, hogy a délelőtt 10 órakor kezdődő alkalmon dr. Pásztor Jánosné Judit néni szolgál majd közöttünk, ő lesz a vendégünk, nagyon sokan ismerik a gyülekezetből, úgyhogy szeretettel várjuk azokat, akik el tudnak jönni erre az alkalomra, hogy együtt imádkozhassunk, és hallhassuk Isten igéjét. Tehát ez lesz szerdán. Csütörtökön reggel 8 órától bibliaóra van, és este 6 órától énekkari próba. Pénteken konfirmációs órák vannak, szombaton az ézsaiás ifi alkalma van, és jövő vasárnap úrvacsorás istentiszteletre készülünk, úgyhogy a heti hétközi alkalmainkon is, meg egyéni csendességeinkben készüljünk az úrvacsora vétel alkalmára. Hirdetjük azt, hogy most március 5-én, pénteken 13 órakor veszünk végső búcsút Jónás Dánielné Pusztai Kornéliától a budafoki temetőben, bizonyára Krisztinától. Igen, bizonyára nagyon sokan ismerték Jónás Dánielné Krisztina nénit. Itt a gyülekezetünkben presbiter is volt, nagyon hűséges hívő tagja a gyülekezetünkben, de ugye az elmúlt években betegsége miatt nem tudott itt lenni, úgyhogy kérjük a testvéreket, hogy aki csak teheti, jöjjön el és vegyen részt ezen az alkalmon, amikor búcsúzunk tőle. Tehát március 5-én, pénteken 13 órakor a budafoki temetőben, és Isten vigasztaló kegyelmét kérjük a család életére.
Kedves testvérek! Mint már hallhattuk, kedden 7 órakor kivételesen nem rendkívüli, hanem rendes presbiteri gyűlést fogunk tartani, amire szeretettel várjuk a gyülekezet minden tagját is. A programnak része lesz az is, hogy megbeszéljük a nyári tábort. A világimanapról szintén volt szó, ugye Pásztor Jánosné Judit néni gyülekezetünk lelkész felesége is volt jó néhány évvel ezelőtt. Figyeljünk arra, hogy a Dunamelléki Református Egyházkerület életét bemutató kiállítás még március 21-ig meghosszabbításra került, tehát aki így az utolsó pillanatban elment, az örüljön neki, aki pedig még nem ment el, az ne várja meg az utolsó pillanatot. Az idei legfontosabb támogatási kérésünk az, hogy havonként rendszeresen támogassuk a diakóniát, tehát akik eredetileg ezt fölvállalták, az körülbelül az összes költségnek, ami úgy nagyjából 2 millió forint, a kétharmadát, nem egészen kétharmadát teszik ki, tehát egy jelentős luk van, amiben lehet Póri István testvéremnél jelentkezni, akármilyen kis összeg is itt fontos támogatás jelent. A gyülekezeti táborunk tehát, mint korábban is hirdettük, július utolsó hetében lesz. Ezt Pap Tamásnál, hol vagy Tamás? Lehet érdeklődni a részletekről, illetve a családonkénti 10 000 forint előleget befizetni. a gyülekezeti naptárból is, aki még nem vitt, az vigyen magával, illetve örülök, hogy sok új arcot is időről időre látok, és azt kérném a új tagjainkat, vagy akik rendszeresen csatlakoznak hozzánk, hogy a pénztárosi asztalnál van egy kis tájékoztató papír, ilyen egyháztagsági adatlap, hogy legyenek szívesek kitölteni, és akár ott leadni Fehér István testvérünknél, vagy pedig nekem, vagy a lelkészeknek odaadni. A Halacska óvodának a szeptemberbe kezdődő tanévére a jelentkezések értékelését már lezártuk, tehát ugyan ugye hivatalos jelentkezés az májusban van, de az előzetesek alapján azt láthatjuk, hogy gyakorlatilag megtelt az óvoda, tehát szerettünk volna visszalépni csoportlétszámmal, de úgy néz ki, hogy nem tudunk, mert olyan sokkal jelentkező, tehát akit feltétlenül föl kell venni, azokkal is már bőven megtelt, tehát kivételes esetben tudunk új jelentkezőt fölvenni, úgyhogy aki tényleg ebbe a kivétel kategóriába esik, az nagyon sürgősen jelentkezzem. Viszont református hívó jövőnöket felvételre keresünk, valószínűleg augusztustól, hála Istennek a hívő református óvónők is kerülnek áldott állapotba, és ezért az ő helyükre szükség lesz új munkatársakra. A adó bevallási szezonban ne felejtsük el, hogy a 0066-os számmal a Magyarországi Református Egyházat tudjuk támogatni, és hogy ez a pénz viszont nem kerül a gyülekezethez, hanem a közegyházi szolgálatok, tehát a teológiák, iskolák, kórházak, egyebek támogatására megy, vagy esetleg templom felújításra. Tehát fontos, hogy a gyülekezet itt is támogassuk a Református Keresztény Alapítványnak nyújtott támogatással. A kis hirdetésben ezek az adatok megtalálhatók, vagy akinek nincs, annak szívesen adunk. A bejáratnál megtalálható volt ennek a szép színes szórólapnak a fekete-fehér változata, amit a Magyar Református Szeretett Szolgálat adott ki, még a haiti földrengés támogatása ügyébe. Ezt gondolom folytatódik ez a szolgálat, és most újabb természeti katasztrófák voltak, amihez biztos, hogy örömmel vesznek támogatást. Tehát például a gyülekezeti alapítvány mellett a Református Szeretett Szolgálatot is ajánljuk támogatásra, különös tekintettel olyan körökbe, akik nem egyházias emberek, munkahelyen ismeretségi körbe, hogy mégis azt az 1%-ot ne feljöttem, az államnak ajánlják föl, hanem valami olyan célra, amely biztosan jó helyre teszi a pénzt. A további tájékoztatást a szeretett szolgálatról a www.jobbadni.hu honlapon lehet találni. Egy másik hirdetni valónk, hogy ha valaki szeretne egy különleges CD-t venni, amiben kelt a eredeti dicsőítő énekek találhatók, ír, angol és magyar nyelven, egy magyar énekesnőtől és magyar zenészekkel, akkor ezt érdemes megtenni, még van egy pár példány a CD-ből az iratterjesztésbe. És egy praktikus kérdésem is lenne mindenkihez, hogy tegye föl az a kezét, aki már ebből a hirdetésekből a kicsi példányból már vitt el. Annak néhányan. És tegye föl az a kezét, aki fölöslegesnek tartja, hogy ezt mi másolgatjuk, és papírpazarlás. Jó, vannak néhányan. Tehát akkor azért úgy látjuk, hogy akkor még azért az az arány megvan, hogy visznek el a testvérek, tehát kérem, hogy ha nincsen elég, akkor szóljanak, és akkor másolunk többet, mert igyekszünk ezekkel a papírokkal takarékosan bánni, viszont az idővel is takarékosan kell, úgyhogy ezt a sok adatot nyilván nem tudják mind megjegyezni, de fontos, hogy ezeket terjesszük. Köszönöm szépen!
Énekeljük a 229. dicséretünknek mind a három versét az áldásvétel előtt. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége maradjon minnyájatokkal.